Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Café Francesco lelkiségi podcast sorozata december 2-án folytatódott Budapesten, ezúttal Németh László bíboros belgrádi esek volt a Budapest belvárosi katolikus kávézó és közösségi tér vendége. A konklávé után merre tart az egyház 14. Leó pápával címmel megtartott nyilvános beszélgetés elején Németh László bíboros életútját ismerhette meg a kávézó közönsége. Ezután a beszélgetés további részében a tavasszal zajlott konklávéval kapcsolatos kérdésekre válaszolt a bíboros. Elmondta, hogy Ferenc pápa törekedett arra, hogy világegyházivá tegye a bíborosi kollégiumot. Különös kegyelem, hogy a kreálásom után pár hónapra már májusban pápát választottam. Bíborosnak lenni kegyelem, egyben kötelesség is. Pápát kell választani. Németh László hozzátette, Ferenc pápa enciklikáit olvasva ráismertem arra az egyházképre, amely a Fülöp-szigeteki missziós éveim alatt az életben kirajzolódott. Többek között a világiak szerepéről van szó, s a nők szerepvállalásáról az egyházban. Majd a konklávé szigorú titoktartásáról is beszélt a résztvevőknek. Leó pápa megválasztásával kapcsolatban elmondta, a Szentlélek fantasztikus műve, hogy a 133 jelenlévő pápa választó bíboros, hazájukban mindegyikük nagy tekintélynek örvendő fontos ember, akinek számít a véleménye, képes volt 20 óra alatt megválasztani a pápát. Ha ez nem Isten műve, akkor mi az? Zárta gondolatait Németh László bíboros érsek. Rekord összegű, több mint 18 millió forintnyi adomány gyűlt össze a Tesco-ban eladott Nestlé termékek után felajánlott összegből a rászorulóknak szervezett jótékonysági kampányban, tájékoztatott a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. A közlemény szerint a Rakjuk össze együtt a segítséget elnevezésű kampány során 919 millió forint értékben tettek a kosarukba Nestlé termékeket a vásárlók az áruházakban szeptember 25-e és október 8-a között. A sok éves hagyományhoz híven a megvásárolt termékek fogyasztói árának 1%-ával támogatja a Magyar Élelmiszerbank Egyesület munkáját a Nestlé, a Tesco pedig megduplázza a befolyt összeget, így a támogatás meghaladja a 18 millió forintot. A Hunren Magyar Kutatási Hálózatban dolgozó kutatók idei átlagosan 30%-os béremelése a kiszámítható, tervezhető, nemzetközileg is versenyképes kutatói életpálya korszakát nyitotta meg, közölte a Hunren a Magyar Távirati Irodával. A bérfejlesztés következő lépéseihez a többletforrást a kormány a következő 2 évre is garantálja. 2026-ban újabb 18 milliárd, 2027-ben pedig további 12,5 milliárd forintot biztosít a Hunren számára. Felszólítjuk Ukrajnát, hogy szüntesse be Magyarország energiabiztonságának támadását, különös tekintettel arra, hogy az ukrán energiaimport egy jelentős része hazánkból érkezik jelenleg. Közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben, miután az orosz energiaügyi miniszter helyettes tájékoztatta a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a NATO külügyi tanácsülését követő sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg az elmúlt napokban is több támadást intézett a hazánkba irányuló kőolajszállításokért felelős oroszországi energiainfrastruktúra ellen. Otthonod a kerted témában zajlik a 36. Flóra Virágfesztivál Kecelen december 5-e és 7-e között, amelyhez ezúttal is kapcsolódik országos fazekas kiállítás, közölte a szervező keceli önkormányzat nevében a polgármester. Benedecki Tamás hozzátette, Kecel legnagyobb rendezvénye a december 5-én kezdődő 3 napos programsorozat tartalmas kísérő programokat kínál valamennyi korosztály számára. Végül az időjárásról, borult, párás, ködös idő marad. Keleti-észak-keleti megyékben szakadozik a felhőzet. A keleti eszél megélénkül, az ország nyugati felére pedig csapadékzóna érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul, a késő esti hőmérséklet 3 és 8 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a kisdobótéri Fuji Fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji Fotócentrum Eger.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 6-án a Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Adventi véradást szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertály Mesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca egy szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János Könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki Palotánál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Thank you. csodálatosan. Esni fog a Margit hídon, várok. Nem tudom, elhisz vagy álmodom. Reményekből kártya vár. Fújt a szél, kopott ballonkabát. Piros volt, de hosszú hajjal jártam. Szoknya még nem takart akkorát. Úgy, ahogy apát szeretném. Kettőből a fél régen nem egész, veled én önmagammá váltam. Kettőből a fél, hogy lenne egész, fele én, fele ő. Ez az arány. Régi Pest, hajóztunk a Dunán, csókodra a hajógyárig vártam. Kék zakó volt egy kölcsönruhám, bárcsak újra rád adnám. Kettőből a fél, régen nem egész, veled én jobb emberré váltam. Egészből a fél nem lehet csak rész, vele én, vele a világ.
Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. Eger az a város, ahol a történelem minden utcában megszólal. De vajon kik voltak azok, akik évszázadokon át vigyázták a rendet, a közösséget és a város mindennapi életét? A mai adásban az egri fertálymesterség múltjába tekintünk bele, abba a különleges városi hagyományba, amely évszázadok óta összekapcsolja a polgárokat, a városrészeket és a közösségi felelősségvállalást. Dr. Petercsák Tivadar néprajzkutató, nyugalmazott egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora segítségével felidézzük, hogyan működött ez a sajátos intézmény, kik voltak a fertálymesterek, milyen szerepet töltöttek be Eger életében, és mit jelent ma a fertálymesterség egy modern városban. Maradjanak velünk, mert hamarosan kiderül, miként válik a múlt hagyománya élő örökségé napjainkban is.
Fontos jelkép volt, vagy szimbóluma volt a feltájmesterségnek a piros béléses feltájmesteri köpeny. Ez tulajdonképpen egy hatalmas nagy körgallér, olyan méretű volt ez a posztóból készült köpeny, hogy alul 5 méter szer 7 méterig terjedt a kerülete. Tehát ezért egy nagyon elegáns, szép megjelenést biztosító ruhadarab volt, és ez is nagyjából az 1880-as évektől ismert. Megemlíthetünk egy olyan szabót, aki különösen szép darabokat készített, Hibai György, a későbbi orvosnak az édesapja, ő szabó volt, és ő készítette a negyedek számára. Ehhez kapcsolódott egy kapocs, egy ezüstből készült kapocs, ami összefogta a nyakában a körgallért, a köpenyt az illetőnek. Tehát ez volt az a két jelkép, amellyel megjelentek a eskütételen, azt megelőző szentmisén, megjelentek a különböző egyházi eseményeken, a szüreti borhét alkalmával 1933-ban, mint ahogy erről már volt szó, és addig viselte az illető, amíg tartott a hivatali ideje, és a következő alkalommal átadta az utána jövő feltájmesternek. A feltájmesterek fontos jelképe volt a zászló, amely tulajdonképpen leginkább a feltájmesteri testület megalakulása 1931 után használtak, de volt egy előképe, Párvi Sándor apátkanonok, annak tiszteletére, hogy 1894-ben feltájmesternek választották a 63. negyedben, két év múlva 1896-ban egy zászlót adományozott a feltájmestereknek, az összes feltájmesternek, pedig ekkor még a feltájmesterek csak negyedenként élték az életüket. Ennek felavatására 1896-ban került sor, de a zászló az idők során elhasználódott, és 1921-ben avattak egy új zászlót, Szentháromság vasárnapján, egyik oldalán a Szentháromság képe, a másikon pedig Magyarország védőasszonyát ábrázolta. A feltájmesterek ezután ezzel vettek részt a különböző egyházi eseményeken, feltájmesteravatáson, a Szent Jobb körmeneten, a Magyar Honvédek kassai fogadásán, különböző egyéb rendezvényeken. Volt még egy jelvényük, volt még egy szimbólumuk a feltájmestereknek, az 1931 után megalakuló testületnek egy ovális kitűzője is volt, amelyen Egerváros címeren látható, és Egerváros feltájmesteri testülete volt a felirata. Ezeket a negyedmesterek, a feltájmesterek a ruhájukra tűzve viselték.
Tehát a kiérdemesült feltájmesterek ezzel jelezték, hogy ők...
Ők oda tartoznak, így van. A többi jelképpel már nem rendelkeztek, de ez továbbra is a hozzá odatartozásukat jelképezte.
Szóba került a múlt adásban is, meg most is többször, hogy egyházi személyek is voltak feltájmesterek. Ez az intézmény erősen kötődik az egri érsekséghez és a katolikus hagyományokhoz. Miben nyilvánult ez még meg, a szoros kapcsolat az egyház és a feltájmester intézmény között?
Hát tulajdonképpen a legfontosabb az, hogy vallásos embereket választottak. Tehát függetlenül attól, hogy az illető melyik negyedben élt, ez egy kritérium volt. A másik, hogy részt kellett vennie a feltájmestereknek az egyházi eseményeken. Papokat választottak maguk közé, ez tovább erősítette a feltájmesterek vallásosságát. 29 pap feltájmestert sorolhatunk, vagy említhetünk meg, akik 1949-ig tagjai voltak a testületnek. És hát már szó volt arról, hogy a legfontosabb megjelenési formájuk az az avatáson, Apollónia napján történt, és ezt természetesen a bazilikában tartották, a legnagyobb templomban, Egerben, de minden negyednek megvoltak azok a templomai, esetleg több negyednek egy templom, a belvárosi negyedeknek és a Cifrasásznak például a Servita templom, ahová jártak különböző istentiszteletek alkalmával, és erről érdemes egy pár szót mondani, hogy milyenek voltak azok az alkalmak, amikor különösen fontos volt, hogy a feltájmesterek ezeken megjelenjenek. Ezen alkalmakkor a feltájmesterek gyertyával vagy fáklyával jelentek meg a istentiszteleteken, hiszen a gyertya, a fáklya az a liturgia eszköze, és a 18. századi értelmezés szerint, és ez az égő gyertya a világ világosságát, Jézus Krisztust szimbolizálja. Breznai Imre még azt írta, hogy a fáklyákat és ezeket a gyertyákat a külvárosi negyedekben használták, de azóta kiderült, hogy ugyanúgy hozzátartozott a belvárosi négy negyed feltájmesteréhez is, hogy ilyen gyertyákat, fáklyákkal rendelkeztek a negyedek. Mire valók voltak ezek a fáklyák? Nem csak arra, hogy istentiszteleteken megjelentek vele, hanem leginkább a temetésekhez kapcsolódóan. Minden negyed rendelkezett ilyenekkel, és ezen kívül rendelkeztek koporsóhordó rudakkal, rendelkeztek szőnyegekkel, amelyeket a temetéseknél használtak. És egy érdekes dolog, hogy a saját elhunytjaikat, tehát a elhunyt feltájmestereknek, illetve a feleségeknek járt a gyertya vagy fáklya a temetésen, amelyet feltájmesterek vittek, négy vagy hat feltájmester állta körül a koporsót. De a negyed lakóinak is odaadták pénzért. Tehát kölcsönözhető volt. Hiszen itt álljunk meg egy persze, minden negyednek volt egy kasszája, egy feltájkasszája, amely úgy gyarapodott, hogy a feltájmesterek egy tagsági díjat fizettek, és avval is gyarapították a feltájmesteri kasszát, hogy ezekből a gyertya kölcsönzésekből is folyt be pénz, amit azután jótékony célokra fordíthattak. Ezeket nagyon alaposan tartották nyilván, ez volt a feladata a pénztárosnak, és rendszerint ennek a kasszának az állapotáról beszámoltak, és le is írták ezeket a feltájmesteri naplókban.
beszélünk arról, hogy az egri érsességhez és a katolikus hagyományokhoz mennyire kötődik az egri fertájmesterség. Protestánsok lehettek a fertájmesterek?
Igen, kezdetben leginkább katolikusok voltak, de a 20. századra már ez nem volt kritérium. Például mondhatjuk, persze ez már leginkább a új alakítás után jellemző, hogy alkapitányként református esperest választottak, de korábban egy szempont volt, hogy keresztény hitet vallja, a templomba járó legyen, és családját is így nevelje, de zöme természetesen Egerben katolikus volt a fertájmestereknek. A temetéseken kívül, még visszatérve a gyertya és fákja használatra, a temetéseken kívül a 30-as évektől jellemző, hogy templomi szertartásokhoz kapcsolódóan is használták ezeket a szimbólumokat. Például Szent Apollónia napján negyedenként két-két gyertyás állt a bazilikában sorfalat az oltár két oldalán. Nagy szombaton a Főszékes Egyházban a feltámadásnál, húsvét harmadik napján a ferencrendiek templománál a szentségbetétel alkalmával, valamint a körmenetnél, a Főszékes Egyháznál tartott úrnapi körmeneten, és így sorolhatnánk tovább, részt vettek ezekkel. A cifrasánszban például 1935-ben szabályzatban rögzítették, hogy az úrnapi körmeneten a testület két szál gyertyája mindig elviendő, úgy, mint a többi negyedek is teszik, olvashatjuk a feltájmesteri naplóban. 1936-ban a servita rend nagyszombati esti feltámadási ünnepéjén, húsvét első napján, a 6 és 11 órai misén, a kerület húsvét második napján, a Donát temetőben tartott búcsúján 6-6 kiérdemült feltájmester képviselte a negyedet, kezükben lámpával, az oltár két oldalán állva, és a körmenetben az oltári szentséget kísérve. Tehát nagyon fontos jelképek voltak ezek is. Különböző megemlékezéseken is részt vettek a fertájmesterek, például az első ilyen a keresztény magyar királyság 9 évszázados emlékünnepe, amelyet 1900. augusztus 15-én és 20-án tartottak. Mindkét alkalommal szentmise volt a Főszékes Egyházban, ahol 24 fákja tartó negyedmester állt két oldalt a főhajóban, két oldalt pedig a tűzoltók után a régi fertájmesterek foglaltak helyet. De ott voltak a fertájmesterek teljes díszben a Szent Jobb Egerbe érkezésekor tartott körmenetben is. Nagyon érdekes, és a vallási életükhöz tartozott még, hogy a fertájmesterek vallási épülését szolgálták a lelki gyakorlatok, amelyeket rendszerint minden negyedben megtartottak. Az egri népújság például 1927. januárjában hívta fel a figyelmet a hétfőtől szombatig tartó eseményre, amikor két csoportban 110 fertájmester, illetve 40 hitvestárs vett részt a ferencesek lelki gyakorlatán, a szentgyónáson és szentáldozáson, amelyeket Apollinár Páter, a fertájmesterek lelki igazgatója vezetett. De a cifrasánszban például az 1936-os beszámolóban szerepel, hogy a karácsony harmadik napján reggel 9 órakor volt, és már 9 éve szokásos negyedmesteri szentmise, amelyen a kerület összes negyedmestere feleségestül jelen volt, és közösen járultak a szent áldozáshoz. Tehát ezek a feltájmesteri naplók is bepillantást engednek a feltájmesterek vallásosságába, és ezekben olvashatunk arról is, hogy a negyedekben lévő vallási értékeket hogyan gondoskodtak ezek állagának megóvásáról. Például a Rákóczi úton utcában álló Mária szobor elé 1844-ben állítottak egy haranglábat, erről már beszéltünk, amelyet többször megújítottak, pótolták a harangját, de ugyanígy tették például 60-i második negyedben is, amikor a fájdalmas temetőkápolna tornyából a háborúban elszállított harangot pótolták úgy, hogy összeadták ehhez szükséges pénzt. A Maklár városrész két negyedének feltájmesterei pedig együtt határozták el, hogy a Rozália temetőben kápolnát építetnek, amelyre 1933-ban és 34-ben gyűjtöttek adományokat. A kápolnát tervező Márkus testvérek, akik az építkezést is felügyelték, ezért a munkájukért 1935-ben örökös tiszteletbeli feltájmesterré lettek választva a maklári második negyedben. Tehát nagyon fontos volt, hogy számon tartották ezt a munkájukat. És a maklár első negyed feltájmesterei indították el azt a kezdeményezést, hogy minden egri temetőben építsenek ravatalozókat. Tehát ez a néhány dolog is azt hiszem rávilágít arra, milyen fontosnak tartották a vallásos értékek őrzését és a szentmiséken, istentiszteleteken való részvételt.
És aki ismeri az 1945 utáni magyar történelmet, valahol nem csodálkozom rajta, hogy bármennyire is demokratikus intézmény volt a feltelmestereké, nem működhetett tovább abban a rendszerben.
Így van, nem volt szükség, mert ezeket az alkalmakat nem volt jó hangoztatni ebben az időben, és nem járultak hozzá a demokratikus Magyarország építéséhez az akkori ideológia szerint.
Szóba került többször a feltájmesteri napló. Ezek elég fontos forrásai annak a korszaknak is, meg magának a feltájmesterségnek is. Pontosan mit vezettek ezekben a naplókban? Hány ilyen naplót ismerünk, és mikor az első?
Minden negyednek volt egy naplója. Pénztárkönyvnek is nevezték ezt, aminek az volt a funkciója, hogy rögzítsék benne a megválasztott feltájmesterek nevét, sok esetben az elhunytak halálának időpontját, És voltak olyan negyedek, amelyben már egészen a 19. század második felétől megjelennek arra utaló feljegyzések, hogy a fertálymesterek mit csinálnak, hol jelentek meg, milyen adományokat gyűjtöttek, és különösen a két világháború között a 30-as években találunk nagyon szépen dokumentált, hogy úgy mondjam, eseménysort. Például megint a Cifra Sánzból említem, hogy ott 30-as években rendszeresen olvasható, hogy hányszor, hány alkalommal jelent meg az illető fertálymester a város különböző eseményein, mikor vett részt temetésen a jelképekkel együtt, tehát köpenyben és a fertálymesteri bottal. De a Vármúzeumban több negyednek a naplóját őrizzük, és ezek általában a 19. század közepétől, végétől származnak. Volt olyan negyed, ahol még fényképek is megjelentek a két világháború között, tehát fertálymester köpenyben és bottal, vagy például egy ilyen fertálymesteri naplóba ragasztva találunk egy fényképet a traktáról. Az egyik negyedben, ahol ott vannak az asztal körül, és ezen már fertálymester feleségek is megjelenhettek a két háború közötti időszakban. A naplók mellett a levéltárban találhatunk a fertálymesterségre vonatkozó dokumentumokat nagyon korán, 18. század elejétől, de nagyon fontos dokumentumok a kutatás számára nagyon jól hasznosíthatók, a helyi újságok, amelyek rendszeresen hírt adnak, mint fontos társadalmi eseményről számolnak be, a fertálymesterek megválasztásáról, avatásáról, megjelenésükről a különböző alkalmakkor.
Vannak-e olyan családok, ahol öröklődött a fertálymesteri tisztség? Tehát megfigyelhető, hogy különböző generációkban megjelennek fertálymesterek a családból.
Így van. Hát én most nem szeretnék itt neveket felsorolni, de ez mint ahogy ma is jellemző, hogy a fiúk esetleg átveszik az apjuktól a stafétát, illetve a fertálymesteri botot. Ez a múltban is jellemző volt, és talán még itt említsük meg, hogy a város tisztségviselői, fontos közigazgatási tisztséget viselők, országgyűlési képviselők, vármegyei tisztviselők is vállalták a fertálymesterséget a két háború között. Ez már komoly megtiszteltetésnek, rangnak számított. Mint ahogy ma is, tulajdonképpen polgármester is lehetett fertálymester, például Ringelhan György, vagy Habis László polgármesterként, vagy már korábban megválasztva segítette a fertálymesterek munkáját.
A naplók, mint forrásokon kívül, én láttam a könyvében, hogy vannak fertálymesteri tablók is. Fényképpel is megjelennek maguk a fertálymesterek, ezek már 19. század második felétől, ha jól gondolom.
Igen, tulajdonképpen 1849 az az év, amikor először megpróbálják az összes fertálymestert egy tablón ábrázolni. Kezdetben nem a fertálymestereket, hanem a nevüket őrző tablók készülnek, amelyeknek historizáló keretet adnak. Egerváros címere látható rajta, Eger szimbolizáló szőlőfürtök, buguzakalász, és szépen felsorolva az összes fertálymester, aki abban az évben ezt a rangot viselte. És a tisztség történetiségét erősítendő készült olyan tabló is, ahol a fertálymesteri névsor két oldalán Dobó István és Megcsei István rajza látható. Tehát ezzel azt akarták erősíteni, hogy itt egy nagyon ősi történelmi tisztségről van szó. 1862-től pedig már fényképen ábrázolják az egyes negyedekben megválasztott fertálymestereket oly módon, hogy három mezőben 4-4 fertálymester fotója van, őket együtt fényképezték le, és ezek amellett, hogy megőrzik az arcképüket, amellett nagyon fontos dokumentumok Eger város korabeli viseletéről. Nagyon szép zsinóros ruhákban, pitykés dolmányokban ábrázolják a fertájmestereket, és például egy kolléganőm, Csifárin és Valm Edit fontos forrásként használta ezeket a fertájmesteri tablókat az egri hóstják és az egri népviselet kutatásánál. Később is, egészen a két világháború éveiben is még civil ruhában láthatók a fertájmesterek, majd a 40-es években már köpenyben jelennek meg, mint ahogy a mai fertájmesteri tablókon is köpenyben ábrázolják a fertájmestereket.
Hol lehet látni ezeket, hol lehet megtekinteni ezeket a tablókat?
A Dobó István Vármúzeum jó néhány tablót őriz, ezekből több kiállítást is rendeztünk már. Egerben, a megyei könyvtárban, a Vármúzeumban volt egy fertájmesteri kiállítóhely Kopcsik Marcipánia udvarán, tehát sok helyen találkozhattak vele az egriek, de szinte minden évben kerül elő egy-egy olyan új fertájmesteri tabló, amely eddig ismeretlen volt. Hiszen gondoljuk el, minden fertájmester, tehát mondjuk 12 vagy 14, ahányan volt, ahány negyed volt, minden fertájmester kapott egy-egy ilyen tablót. Tehát az azt jelenti, hogy 12 család, 14 család megőrizte, és ezek évenként változtak. Tehát nagyon sok ilyen fertájmesteri tabló lehet még a városban, a családoknál. Hát jó lenne ezeket is megismerni, és ha valakinek ilyen van, akkor Vármúzeum biztos örömmel fogja ezeket fogadni, ha nem is eredetiben, de legalább másolatban megőrizhető az utókor számára.
beszélgetésünk végén azért érdemes pár szót szólni arról, hogy ön nem csak néprajzkutató, egyetemi tanár, tudományos akadémia doktora, de maga is fertájmester. Mikor került kapcsolatba először a fertájmesterséggel, vagy mi inspirálta arra, hogy bővebben kutassa is egy kicsit mélyebb rálátása legyen erre az egész intézményre?
A fertájmesterség újjáélesztésének 10. évfordulója alkalmából 2005-ben szervezett a mai fertájmesteri testület egy konferenciát Várkonyi György főkapitány vezetésével, amikor felkértek engem arra, hogy tartsak egy előadást, hogy a Vármúzeumban milyen emlékeket őrzünk a fertájmesterségről. Tulajdonképpen ezt már Várkonyi György is nagyon jól ismerte, hiszen a megalakulást előtt megkeresett a Vármúzeumban, és lehetővé vált számára, hogy ezeket a fertájmesteri emlékeket tanulmányozza, mint ahogy a levéltárban is kutatta ennek a tisztségnek a múltját. Tehát én akkor kerültem először kapcsolatba ezzel a tisztséggel, és ez felkeltette az érdeklődést, hogy jé, ha múzeumban ilyen értékek vannak, akkor ezt érdemes lenne felkutatni, és ez egy teljesen nagyon jó helytörténeti téma, de nem csak egri, hanem országos kitekintéssel is vizsgálható. És további inspirációt adott az, hogy 2012-ben a már emlegetett Cifra Sáncban engem is fertájmesternek választottak, és így belülről ismerhettem meg ennek mai működését, ami aztán kíváncsivá tett arra, hogy hát hogy is volt ez a múltban. És így született meg az első nagyobb publikációm ebből a témából 2014-ben a Kossuth kiadó gondozásában, a fertájmesterség egy hagyományőrző tisztség Egerben címmel megjelent könyvemet említhetem, amely úgy gondolom, hogy Breznai Imre után összefoglalja mindazt, amit a fertájmesterségről tudni illik, tudunk, és ha valaki utána akar nézni, akkor ebben megtalálhatja. 16-ban rendeztünk egy konferenciát az egyetemen, az Eszterházy Károly főiskola volt még akkor, ahol az egész Kárpát-medencében vizsgáltuk a fertájmesterségnek a hagyományait, hiszen, mint a korábbiakban szó volt róla, nem csak Egerben működtek, hanem Kárpát-medence különböző tájain, és ennek a konferenciának a címe az volt, hogy tizedesek, utcakapitányok, fertájmesterek a Kárpát-medencében. Tehát ezt is ajánlom azok figyelmébe, akik tágabban szeretnék ezt a témát kutatni, vagy egyszerűen érdeklődnek iránta. A harmadik pedig, hogy 21-ben a saját városrészemnek a történetét dolgoztam fel, benne a fertájmesterek tevékenységét, az egri Cifrasánc városrész és fertájmesterei címmel jelent meg. Tehát ha valaki szeretne bővebben tájékozódni, akkor emellett még ajánlhatom a korabeli újságokat, a levéltárban meglévő dokumentumokat, és hát természetesen a Vármúzeumban lévő fertájmesteri naplókat, vagy azóta újból, vagy folyamatosan előkerülő fertájmesteri emlékeket.
És azt is elmondhatjuk, hogy 2014 óta az egri fertájmesteri testület, azaz UNESCO
szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékére került. Ez azt hiszem, hogy méltó helyére tette ezt a hagyományt, és ezáltal megőrződött az a tisztség, amely korábban az ország területén nagy számban megtalálható volt, de jelenleg Egerben az egri fertájmesterek őrzik ezeket a tradíciókat. Thank you.
Elhangzott műsorunkban dr. Petelcsák Tivadar, néprajzkutató, nyugalmazott egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora beszélt az egri fertájmesterség kialakulásáról, és annak az elmúlt 3 évszázad során a gyakorlatban megjelenő szervezeti működéséről. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
Hazám, hazám, édes hazám, bárcsak határidat látnám. Látom füstjét, de csak alig, s az ég alatt sötét elég.
Édesanyám, gyújts gyertyára, hozzád megyek vacsorára. Forralj nekem édes tejet, aprics vele lágy kenyeret.
Édes volt az anyám teje, keserű a más kenyere, keserű és savanyú is, néha-néha siralmas is.
Édes anyám, minden szép lány feleségem, kivel a világom élem. Hozd fel Isten azt a napot, hogy süsse fel a harmatot a mezőkről, a bánatot a szívemről.
Napom, napom.
százesztendő nem a világ, ilyen a magyar szabadság.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!